A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Személyiségfejlődésünk során milyen nehézségekkel találkozunk, erről beszélgettünk előző műsorunkban, és ezzel folytatjuk a mai adást is. A szerkesztőt, Gyarmati Dórát hallják. Köszöntöm Önöket és a műsor gazdáját, Pelferi atyát, mentálhigiénés szakembert.
Én is köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Vágyaink, álmaink hozzátartoznak az életünkhöz. Mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg egy bejátszást. Fiatalokat kérdeztünk arról, hogy mik a vágyaik, és mennyire tartják ezeket elérhetőknek.
Vannak elérhető vágyaim, és vannak, amik nem. Nagyon szeretnék egy normális pasit, aki majd a férjem lesz. Remélem, hogy ez elérhető vágy. Szeretnék rádióban dolgozni. Úgy néz ki, hogy ez is elérhető.
Igyekszem úgy alakítani az életemet, hogy elérhetők legyenek a céljaim és a vágyaim is, ezért elég előre eltervezek mindent.
Most olyan élethelyzetben vagyok, hogy érzelmi téren nagyon sok mindent tettem, és nagyon jól haladok, viszont egyelőre például az anyagi boldogulásomon kell nagyon gyorsan és nagyon erősen dolgoznom. Nagyon sok problémám van, és nagyon egyedül érzem magam.
Több vágyam van, akár egy karrier úgymond, de akár egy családdal kapcsolatban, és a legfőbb vágyam az, hogy boldog legyek. És az sem ártana, hogyha tudnék valamit adni a munkámmal, számomra az fontos. Ha ezt meg tudom valósítani, akkor szerintem minden álmot sikerült megvalósítani.
Az ember mindig álmodozik, de azért próbálok a realitás talaján maradni. Például a munkában a hosszú távú célom, hogy egy külön céget alapítsak. A másik pedig ugye magánjellegű, egy rendes partner, egy társ, egy család. Úgy gondolom, hogy ezek mind megvalósíthatóak.
Nem véletlenül mondtam, hogy fiatalokat kérdeztünk, hiszen talán ők még kevesebbszer találkoztak azzal, hogy a vágyak azok bizony nem mindig teljesülnek be.
Igen, másfelől meg olyan nagy örömforrás az, amikor egy-egy vágyunk beteljesedik. Nagyon érdekesek voltak ezek a bejátszások. Hadd álljak meg egy-egy momentumnál. Az egyik például lesz, hogy szinte szinonímaként használták ezt a két kifejezést, hogy vágy és cél. Miközben a kettő egyáltalán nem ugyanaz, de mégis a kettőnek az összefüggése nagyon érdekes. Mert sokan vannak olyanok, akik igazán nemes célokat tűznek ki maguk elé, és az úton elfáradnak. Úgy érzik, hogy nincs elég erő bennük a céljaik eléréséhez. Ilyenkor volna érdemes azt ajánlani nekik, hogy jussanak el a céljaikhoz rendelhető mélyebb vágyaikig. Mert hiszen a legmélyebb vágyaink segítenek bennünket érzelmi erőforrást adva ahhoz, hogy igazán értékes nemes célokat tudjunk kitűzni, és azokat valamiképpen el is érni. Tehát a vágyakra úgy tekintünk a keleti gondolkozástól eltérően, hogy nem a vágyaktól vagy a vágyakozástól szeretnénk mentesek lenni, hanem szeretnénk megtanulni szabadon vágyakozni. És amikor a szívünk mélyéből mély vágyakat elő tudunk hozni, az éppenséggel erőforrást jelent arra, hogy igazán jó célokért neki tudjunk látni, dolgozni, feszülni, és akár nehézségeket is vállalni. És olyanokat is ismerünk, tele vannak mély vágyakkal. Nem rendelnek hozzá célokat. Ők mindig csak vágyakoznak. Ez eltölti őket valamiféle lelkesültséggel, de nem tűzik ki a konkrét célokat, nem rendelnek hozzá feladatokat, eszközöket, nem ütemezik a cél eléréséhez szükséges úton a különböző lépéseket. Persze, hogy akkor nem érnek sohasem célba. Eszembe jutott egy történet, valódi történet, egy 30 év körüli fiatalember a vasútállomáson várja a kedvesét, akivel körülbelül egy olyan fél éve, háromnegyed éve vannak együtt, de hát nagyon szeretik egymást, és mellette pedig ott áll egy körülbelül 60 év körüli nő, és látni valóan ugyanarra a vonatra vár, és nem lehet még tudni, hogy ki az, aki majd leszáll, és akit ő ott vár a peronon, és akkor egyszer csak befut a szerelmény, jönnek le a lépcsőn egymás utána az utasok, és először ehhez a 60 év körüli nőhöz érkezik meg a férje. Átöleli, és mélyen a szemébe néz a feleségének, utána ad neki két puszit, megsimogatja az arcát, utána megint belenéz, azt mondta, de szeretlek, úgy hiányoztál. És akkor a feleség azt mondja, igen, ez a két nap nagyon hosszú idő volt. És hogy meghallja ez a fiatal ember, hogy ez a két nap hosszú idő volt, és ahogy látja, hogy hogyan fogadta őt a nő, és a férfi pedig hogyan találkozott a feleségével, maga se érti, hogy mert nem szokott ilyet csinálni, kibukik belőle egy kérdés, hogy bocsásson meg, maga mióta a férje vagy a felesége? Mióta házasok? Rámosolyognak és azt mondják, hát most már közel 30 éve lesz. És erre fölkiált ez a fiatal ember, ó, de remélem, hogy az én házasságom is majd ilyen szép lesz és boldogító. És erre a férfi megragadta ennek a fiatal embernek a karját, és belenézett a szemébe, és azt mondta, fiatal ember, ezt ne remélje, ezt döntse el.
A legmélyebb vágyunk alatt azt értetted, hogy de remélem, hogy ilyen lesz az én házasságom is, vagy mit értünk ez alatt?
A legmélyebb vágy alatt azt értem, hogy nem is csak, hogy remélem, mert a remélemben nem vagyok benne eléggé, hanem a vágyam az azt jelenti, hogy szinte a testemig hatóan érzek egy belső késztetést és indítatást arra, hogy valami az életemben megszülessen. Egy olyan késztetést, amire olyan gondolataim, érzéseim támadnak, hogy de szívesen odaadnám magamat én ennek a vágynak vagy késztetésnek. Hadd munkáljon csak bennem. Hadd vigyen engem abba az irányba, amely irányba maga ez a vágy vagy késztetés akar engem irányítani. De ehhez nagyon fontos, hogy a vágyainknak megfelelő célokat tűzzünk ki. És adott esetben akkor a célok eléréséhez döntéseket kell majd hoznunk. Hát itt jön aztán a neheze.
A személyiségfejlődésünk során találkozunk azzal is, hogy a vágyaink nem mindig teljesülnek be. A legmélyebb vágyaink beteljesülnek?
A legmélyebb vágyainknak nagyon érdekes a természete. Azért, mert a legmélyebb vágyaink tulajdonképpen az emberségünkről, a teremtett voltunkról, az Isten képiségünkről, az Istenhez fűződő, elszakíthatatlan viszonyunkról árulkodnak és arról adnak hírt. Ezért a legmélyebb vágyainkat, amikor átéljük, akkor ez nem okoz sóvárgást, hiányérzetet. Hanem pusztán azáltal, hogy erre vágyhatok, már jól vagyok. Mert maga a vágy is az ember voltomnak a kibontakozásához járul hozzá. Mélyen és alapvetően hozzátartozik az emberi valóságomhoz, én hozzám, a személyiségemhez. A fölszínesebb vágyaink azonban nem ilyenek. Minél fölszínesebb egy vágy, minél rendezetlenebb egy vágy, annál inkább szül sóvárgást, hiányérzetet, és két dolog következik ebből. Az egyik, ez a rengeteg sóvárgás és epekedés nagyon boldogtalanná tud tenni bennünket, a másik pedig, hogy amikor ezek a fölszínesebb, főleg rendezetlen vágyaink betöltődnek, ideig, óráig kielégültnek érezzük magunkat, betöltöttnek, és utána kezdődik minden előről.
És akkor a legmélyebb vágyaink tulajdonképpen elrendezik ezeket, tehát nincsen szükségem arra, hogy újra elmenjek utazni, hogy újra méregdrága ruhát vegyek, vagy új autót vegyek.
Pontosan így van. Mondjunk egy konkrét példát. Valakinek vannak vágyai, ó, de jó lenne utazni, de nem akármilyen ruhába utazni, de nem akármilyen autóval utazni, de nem akárhova utazni, nem akármilyen szállodában lenni, és. És az illető lehet, hogy sóvárgásról sóvárgásra, hiányról hiányra, betöltetlenségről betöltetlenségre él, és miközben egy jó nyaralásnak a részei zajlanak az életében, tulajdonképpen egyáltalán nincs is jól, miközben egy nagyszerű programot szervez meg magának, majd benne van, de közben sincs igazán jól. És képzeljük el ugyanezt a valakit, aki leül, mielőtt belekezdene ebbe a folyamatba, és megkérdezi, hogy ezek mögött, a vágyaim mögött tulajdonképpen mi van? Mi a mélyebb vágy, amelyből ezek a felszínesebb vágyaim kinőttek? És akkor azt mondja, hát a mélyebb vágyam tulajdonképpen az, hogy értékes legyek, hogy értékesnek tartsam magam, hogy meg tudjam magamat becsülni, hogy eljussak a saját emberi méltóságomig, és hogy értelmes életet éljek. Igen ám, de eddig nem tudatosítottam magammal ezeket a mélyebb vágyaimat, hanem csak a felszínesebb vágyaim rendezetlenül igazgattak engem, és miben szerettem volna magam számára sem tudatosan valahogyan eljutni annak a tapasztalatáig, hogy értékes vagyok, hogy értelmes életet élek, hogy jó, hogy vagyok. Hát, hogy valami luxusszállodába akartam menni, hogy nekem a tengerpart kellett, és a Balaton már nem volt jó, hogy amikor a tengerpartnál fekszem a napozó ágyon, akkor azt élessem meg, hogy na tessék, én vagyok valaki, pedig az ember nem valaki akar lenni, hanem mondjuk Isten gyermeke. Azt szeretnénk átélni, hogy de jó, hogy vagyunk. Tehát, ha az illető nem jut el a legmélyebb vágyaig, akkor a főszínesebb vágyait hiába próbálja rendre kielégíteni, igazából sosem lesz jól, hanem pillanatnyi megnyugvást talál. De képzeljük el, hogy undok vele a pincér, nem 5 csillagos, csak 4 csillagos a szálloda, 3 napból 2 napig esik az eső, hiába vagyunk az Adrián, és úgy érezheti, hogy valami összeomlott. Mert kívülről igyekezett a vágyai betöltése révén eljutni a mélyebb vágyainak a kielégüléséhez. Mennyivel más annak a nyaralása, vagy a telelése, mert most már itt vagyunk, aki azt mondja, hogy kérem szépen, Szlovákiában is nagyszerűen lehet síelni. Milyen hálás vagyok az életnek, hogy összetudtam rakni annyi pénzt, hogy elmehessek Szlovákiába egy sípályára, és hogy amikor ott síelek, ez micsoda öröm nekem. Ha ő úgy tudja összepakolni a sífölszerelését, hogy közben van egy mély meggyőződése, hogy én értékes vagyok, hogy Istenhez tartozom, hogy elvehetetlen emberi méltósággal rendelkezem, akkor sokkal kevesebb is elég. Akkor nem vagyok rászorulva arra, idézőjelesen mondom, hogy egy másik embert eszközként használjak felszínesebb vágyaim beteljesülése érdekében. Mert hiszen nagyon sokan, hogy ők átéljék azt, hogy szerethetők vagy értékesek, miközben ennek a meggyőződése nem érhető még el számukra, pedig azok, a másik embert előbb-utóbb eszközként kezdik el használni a vágyai kielégítése érdekében. És ezért, hogyha a másik nem válik jó eszközzé, akkor esetleg egy másik ember után néznek.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Arról beszélgetünk mai műsorunkban, hogyha elkezdünk a belső világunkkal foglalkozni, elindulunk a személyiségfejlődés útján, akkor több felismerésre is jutunk, és bizony nehézségekkel is találkozunk, sőt, szenvedésekkel is találkozunk. Megúszhatóak?
Nem. Ahogyan az a természetes, hogy vannak vágyaink, amelyek nem elégülnek ki. És most azt is láttuk, hogy egy megfelelő életúton, a megfelelő alatt azt értem, hogy annak a valakinek megfelelő, valóban az ember voltunkhoz megfelelő életúton, tulajdonképpen, ha mély vágyainkból élünk, akkor nagyon sok hiányunk, ha nem teljesedik, vagy nem töltődik be, azzal tudunk együtt élni. Hogy kielégítetlen vágyakkal is nagyon jól tudunk együtt élni, hogy olyan hiányokkal nagyon jól együtt tudunk élni, amelyek esetleg sosem töltődnek be. És 2 dolgot hagy hozzak ide a kérdésed nyomán, és olyan fájdalmakkal, veszteségekkel, olyan szenvedésekkel is fogunk tudni együtt élni, amelyek egyébként az életből nem is hagyhatók ki. Carl Gustav Jung egy nagyon fontos mondatot mondott, tudtuk ő előtte is, de ő már most lélektani szakemberként fogalmazott meg valamit, ő ezt mondta, nagyon sok lelki rosszul lét mögött és szenvedés mögött az elkerülhetetlen és szükséges szenvedések elkerülésére tett kísérletet látom. Vagyis, hogy vannak szenvedések, fájdalmak, hiányok, veszteségek, amelyek az élethez természetesen hozzátartoznak. Most, amikor megpróbáljuk ezeket megúszni, akkor rövid távú előnyökhöz fogunk jutni, és hosszú távú szenvedésnek állunk neki, hogy azokat megalapozzuk. Képzeljünk el egy édesanyát, nagy szeretetben nevelte föl a gyerekét, de nem akarja elengedni. A gyereke 25 éves, a gyereke 30 éves, 35 éves, és ő nem felnőttnek látja, és nem csak a gyerekének látja, hanem még mindig gyereknek látja, és kimondatlanul is szeretné elejét venni annak a fájdalomnak, hogy az ő gyereke elköltözzön, már ne az ő kicsije legyen, ezért esetleg érzelmi zsarolással, esetleg fenyegetéssel, nagyon sokféle módon magához köti.
Sokszor öntudatlanul.
Sokszor öntudatlanul a saját fiát, lányát, ezzel szükséges szenvedéseket, vesztességeket, fájdalmakat megspórol, kétségkívül így van, rövid távú érzelmi nyereségekhez jut, és hosszú távon mi történik? Például, amit nagyon gyakran lehet látni, hogy a gyerekek elkezdik elkerülni a szüleiket. Már csak egy rettenetes tehernek élik meg a szüleik beléjük való kapaszkodását, amire a szülők még nagyobb csalódottsággal válaszolnak, hát, hogy ezt érdemlem, hát, hiszen az egész életemet próbáltam neked adni, és a helyzet egyre rosszabbá válik. Tehát, amit igyekeztek megőrizni, a gyerekeik feléjük irányuló, gondoskodó szeretetét, azt éppen kezdik elveszteni. És hosszú távon lehet, hogy amikor már ápolásra szorulnak, akkor ott már egy feszült, sokszor szeretetlen, vagy rideg, vagy a saját életének a nyomorúságát a szülein számon kérő felnőttet kell, hogy kapjanak, aki már csalódottan, szomorúan, kiábrándultan gondoskodik róluk, és már régen, régen nem azt adja, amiről a szülő pedig annyira vágyott annak idején.
A lelki munkában minél mélyebbre megyünk, annál több ellentmondással, ellentéttel, feszültséggel is találkozunk. Ezek elviselése sokszor elviselhetetlennek tűnik. Mit kezdjünk velük?
Igen, így talán mondhatjuk valóban, hogy az elviselése elviselhetetlennek tűnik. Tényleg úgy tűnik, hogy tarthatatlan helyzetekbe jutunk, mert bizonyos belső feszültségek támadnak bennünk. De hát hiszen ez természetes, hiszen belül nagyon sok késztetésünk van. És ezek nem egyszer ellentétesek egymással, vagy ellent mondanak egymásnak. De itt érdemes valamit mondani. Ez pedig az, hogy sokszor az elviselhetetlennek tűnő feszültségek, ellentétek, belső tusakodások nem is oldhatók föl, hanem felülmúlhatók, kinőhetők. Képzeljünk el egy serdülő fiatal hölgyet, aki éppenséggel a báli szezon kezdetén szeretne nagyon kívánatosnak mutatkozni, sok nagyszerű fiatalemberrel szeretne táncolni abban a reményben, hogy talán majd esetleg megtalálhatja az igazit is, de belenéz a tükörbe, és számtalan pattanást fedez föl az arcán. Na, ez egy feszültség. De szeretnék szép lenni, és valami miatt nem lehet, és akármit teszek, nem lehet, mert ott vannak, és nem tudom őket eltüntetni, de közben ott a vágy, hogy mégiscsak. Na, ez egy rettenetes feszültség. És most akkor ugorjunk 10 évet. Kérdezzük meg ettől a 27 éves nőtől, hogy visszaemlékszik a 17 éves önmagára. És akkor esetleg legyint, vagy mosolyog egyet, és azt mondja, jaj, mekkora problémát csináltam azokból a pattanásokból. Hát milyen érdekes most erre visszagondolni. Hát azt gondoltam, amikor láttam, hogy az orromon megjelenik egy pattanás, hogy vége a világnak.
Na jó, de 17 évesen tényleg vége a világnak.
Így van. De amikor 27 évesen visszanézek, akkor mit látok? Azt látom, hogy ezt a rettenetes, föloldhatatlan ellentmondást, amire sokszor mi a válasz, nem is megy el a bálba. Hogy ezt a belső feszültséget egyszerűen kinőtte. És képzeljük el ugyanezt a nőt, valami miatt megint pattanásnő az orrára, és 27 évesen már nem gondolja, hogy vége a világnak. Ugyanúgy akar tetszeni, ugyanúgy fontos neki ez a férfi, aki már az ő férje, és, de egy feszültséget, egy belső ellentmondást, hogy csúnyának látom magam, de közben tetszeni akarok, már messze kinőtt. És felülmúlt. Ezt azért olyan fontos tudatosítanunk, mert az életünkben folyton, folyvást, újból és újból belső feszültségekig, ellentmondásokig jutunk. És nem egyszer ezeket nem tudjuk megoldani. de ki tudjuk őket nőni. Felül tudjuk őket múlni, és éppenséggel ez mutatja meg az emberi életnek egy szépségét, hogy lehetséges a növekedés. Most képzeljük el azt, hogy 40-50-60 évesen milyen rettenetes társkapcsolati ellentmondások, feszültségek, óriási dilemmák között tudunk őrlődni. Hogy szeretem a feleségem, és szerelmes vagyok egy másik nőbe. Elköteleződtem, templomban kötöttem meg a házasságom, és boldogtalan vagyok. Rettenetes feszültségek tudnak lenni, és éppenséggel ennek a tudásnak a birtokában legalább láthatom, vagy mondhatom azt, lehetséges, hogy ezt a problémát sosem fogom megoldani. Lehetséges, hogy be kell látnom, hogy én magam is olyan ember vagyok, mint bárki más, aki szeretheti a házastársát, elköteleződhet mellette, akarhat és le is élhet vele egy életet, és közben megeshet, hogy szerelemre indul egy másik személy felé, hogy ez elképzelhető, hogy ez nem egy tragédia, hogy nincs vége a világnak, mint hogy 17 évesen az a serdülőrány gondolt, hogy most akkor vége a világnak. Ez mit jelent? Hogy egy ellentmondást, egy dilemmát, egy rettenetesnek tűnő, elviselhetetlennek tűnő belső feszültséget lehet hordozni. Egyszerűen csak együtt élni vele. És közben pedig engedni, hogy a személyiségünkben olyan változások jöjjenek létre, amelyek segítenek bennünket nem megoldani a problémát, mert nem tudjuk megoldani, hanem felülmúlni, kinőni. És akkor egyszer csak meg tudunk valamiképpen békélni és barátkozni valamivel, ami addig úgy tűnt, hogy elviselhetetlen, és nem lehet vele együtt élni. És egyszer csak eltelik egy hónap vagy öt év, és rájövünk, hogy életben tudtunk maradni. De hordoztunk egy dilemmát és egy feszültséget, és nem igyekeztük úgy megkönnyíteni a helyzetünket, hogy valamilyen részmegoldást, vagy a dilemmának az egyik felének az érvényre jutását engedtük meg, és így a feszültség elmúlik, de a fejlődés elmarad.
Ezek a feszültségek, lelkisebek, hiányok, betöltetlen szükségletek, mind-mind olyan dolgok, amikkel találkozunk, hogyha a személyiségfejlődés útján járunk. Az alkalmadon, a millenárison 11 fejű sárkánynak nevezted. Ezeket 11 dologról beszélgettünk mai és előző adásunkban. Mit kezdjünk ezzel a sárkánnyal? Vágjuk le a fejeit? Le lehet egyáltalán?
Talán érdemes megnevezni akkor ezeket a fejeket, hogy mi is ez a 11 fejű sárkány, amivel életutunk során, és mondjuk koncentráltan a mai beszélgetésünk témájához igazodóan, a személyiség fejlődésünk során mindenképpen kikerülhetetlenül találkozunk. Sebeink, hiányaink, betöltetlen szükségleteink, sérelmeink, kielégületlen vágyaink, hiányosságaink, hibáink, veszteségeink, problémáink, szenvedéseink és az elviselhetetlennek tűnő ellentmondások és feszültségek. Ez a 11 fejű sárkányunk, és naívan gondolhatjuk azt, hogy egy mese volna mindezzel kapcsolatosan, akkor talán az első fiú nekiállna, és egy hatalmas karddal, amit az apjától kapott, igyekezhetne levágni a 11 fejű sárkánynak mind a 11 fejét. Felesleges, mert visszanő. Ezt egyáltalán nem úgy mondom, Lajos, belenéztem a tekintetedbe, és az arcodon egy rettenetes csalódottságot véltem felfedezni, mint amikor a kislánynak mesét mesél az apukája, és még nincs meg itt a jó fordulat. Szóval nem akartam rossz érzéseket kelteni benned, de ha megpróbáljuk ezeket a fejeket levágni, a fejek visszanőnek, mert az élethez hozzátartozik, hogy vannak szükséges veszteségek. Hogy vannak vágyak, amik sosem elégülnek ki, hogy bizonyos szenvedéseket nem lehet elkerülni, vagyis ezeket a fejeket nem lehet levágni. Tehát ha úgy állok neki, ha úgy élem az életem, hogy akkor van rend, az a normális, az a természetes, nekem jár az, hogy nekem csak két fejű sárkányom legyen, vagy öt, és hogy lekaszaboljam ezeket a fejeket, akkor nekilátok egy olyan életútnak, amiről Carl Gustav Jung úgy beszélt, hogy szükséges dolgokat próbálunk elkerülni, és emiatt szükségtelen szenvedések, fájdalmak és veszteségek fognak az életünkben megjelenni.
Na de akkor mit csináljak? Együtt éljek ezzel a sárkánnyal?
Igen, pontosan erről van szó, de a sárkányt ne idealizáljuk. A sárkány az sárkány. Ahogyan a népmesei világunkban róla beszélünk, fenyegető, nem szeretünk vele különösebben jóba lenni. Tehát nem kell, hogy a legjobb barátunk legyen. De olyan szép a Szentírásnak ez a gondolata, mikor Jézus kimegy a pusztába a lélek indítására, a nyilvános működése legelején, akkor megkísérti őt a sátán, és akkor az hangzik el ott egy gyönyörű félmondat, és Jézus együtt élt kint a pusztában a vadállatokkal. És ezt a képet szeretném idehozni, hogy megtanulni együtt élni a sárkánnyal. Nem idealizáljuk a szenvedést, a nehézségeket. Nagyon kritikus vagyok egy olyan kultúrkereszténységgel kapcsolatban, amelyben a szenvedést, a fájdalmat elkezdjük idealizálni. A szenvedés, szenvedés, a fájdalom, fájdalom. Önmagában nem jó. De egy szenvedés lehet elkerülhetetlen szenvedés, vagy tudatosan vállalt szenvedés, amiből fakadhat élet. Ami lehet egy szükséges szenvedés, ami segít a növekedésben, de attól még maga a szenvedés önmagában nem érték. Ezért nevezzük sárkánynak. És milyen szép az, ahogyan a Szentírás is ezt mondja, hogy Jézus a vadállatokat nem szelídítette meg. Az lenne egy hollywoodi történet. Ez egy naív, gyermeki világhoz nagyon jól alkalmazkodik, de egy felnőtt ember életéhez nem. Ezért tehát Jézus nem megszelídíti a vadállatokat, akikkel a pusztában együtt van, hanem megtanul velük együtt élni. És ezért az életünkben itt van ez a 11 fejű sárkány, ami rettenetes vadállatunk, és megtanulunk vele együtt élni. És ahogyan megtanulunk vele együtt élni, az élet élhetővé válik. Amikor valaki nem akar megtanulni ezzel a sárkánnyal együtt élni, és minden áron le akarja kaszabolni a fejét, az élete elviselhetetlen lesz, és nagyon boldogtalan lesz. És ha még ő maga talán ebből keveset is fog föl, akkor a környezete annál inkább.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk, teljességre hangolva. Adásunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják újra. Akiket pedig bővebben is érdekelnek ezek a kérdések, látogassanak el a millenárison tartott alkalmakra keddesténként 8:45-től. Már a technikai munkatársunk Csák Éva és a szerkesztő munkatársa Lackó Viktória nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a műsorvezető Gyarmati Dóra.